Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. A mesterséges intelligencia sokunk számára egy olyan távoli fogalom, amelyre nagy áhítattal és tisztelettel gondolunk, de nehezen tudnánk példát mondani a gyakorlati kihasználásának lehetőségeiről. Mit mondjunk viszont akkor, ha azt halljuk, hogy infobionika? Pedig nagy dologról van szó, hiszen a tudomány egyik eredménye lehet, hogy akár a vakok is újra lássanak. Erről és sok más csodás eredményről beszélt az Adásidő stúdiójába ellátogató fiatal infobionikus kutató, a dunaszerdahelyi származású Nagy Ádám, aki arról is véleményt mond, vajon mennyire lehetséges a fantasztikus filmek egyik fő témája, a mesterséges intelligencia saját öntudatra ébredése. Üdvözlöm a Ma Hét Média Család Adásidő podcastjának mai hallgatóit, illetve mai vendégünket, Nagy Ádámot, aki infobionikus, ugye? Üdvözöllek, igen. Ádám!
Hello, örülök, hogy itt lehetek. Igen, infobionikus vagyok.
Jó, tehát ez adja is mindjárt ugye az első kérdést, hogy az infobionikus valószínűleg abban a közegben, abban a körben, ahol mozogsz, tehát az egy elfogadott kifejezés, de röviden, meg tudnád magyarázni például mondjuk az én szintemen levő technofób embereknek, hogy mit jelent ez, mit akar ez a fogalom?
Igen, hát ez sok mindent jelent. Alapvetően egy határterületről van szó a biológiai tudományok és a műszaki informatikai tudományok között, és hát ennek a most az élharcosai azok az Amerikai Egyesült Államokban dolgoznak, és ott már azért a bionika elég komoly kutatásokat jellemez, amelyek protézisekkel foglalkoznak, ilyen robotkarokkal, robotlábakkal, és akár olyan mesterséges szemimplantátumokkal, amikkel egy vak újra láthat.
Hogy ez valósággá válhat, hogy a vak újra láthat?
Hát most...
Gondolom, ugye nem minden esetben, de vannak talán esetek, ahol a ti tudományotok ezt meg tudja oldani?
Itt említeném meg Roska Boton nevét, aki a karunk alapítójának, Roska Tamásnak a fia. Ő is azzal foglalkozik, hogy a vakok újra lássanak, de ő egy más területről, biológiai területen, ő biológus, és ha jól tudom, vírusokat alkalmazva juttat olyan fehérjéket a retinára, amelyek...
Vírusokat, jól értettem?
Igen, igen.
Amelyek... Bocsáss meg csak, hogy tehát ilyen valóságos biológiai vírusokat, vagy pedig számítógépes?
Nem, valóságos vírusokat, amelyek olyan fehérjéket juttatnak a retinára, amik fényérzékenyek, és így egy napon a vakok újra láthatnak. A kísérletek nagyon biztatóak, ezért is mondják, hogy ő a Nobel-díj előszobájában van. Én tudok olyan kísérletekről, ahol már behelyeztek mesterséges retina protéziseket, és hát nem teljesen olyan lesz, mint ahogyan mi látunk, de egy valamilyen fajta fényérzékelést és valamilyen fajta látást, tehát ezért egy látását vesztett embernek szerintem minden, akár mondjuk ha színeket nem látja, de valamilyen intenzitásokat lát, már az is egy nagy élmény lehet, hogy nem csak hang alapján tud tájékozódni, és azért ez fejlődik.
Képzeld el, hogy itt a Magyar Hét heti lapnál épp egy ilyen témával foglalkoztunk, tehát a vakok és csökkent látóak alap- és középiskolájába kerestünk magyar hallgatókat, és az egyik tanár, egy tanár is van ott, aki magyarul beszél, ő épp ezt a szót, ezt a kifejezést használta, még a fényt sem látom. Tehát, hogy akkor a számukra, vagy a számára, talán ennek a konkrét embernek a számára, ugye ez is egy nagy előrelépés lenne.
Igen, aki mondjuk teljesen látását vesztett, ő számukra szerintem ez egy csoda lehet.
Értem, hát bízunk benne, hogy minél gyorsabban és minél előbb az ilyen csodák talán már nem fognak a csoda kategóriájába tartozni. Hogy visszatérjek magához a fogalomhoz, tehát, hogy a rövid bevezetőd alapján, ha jól értem, tehát akkor a bionika valamiféle mozgás, tehát valamiféle, tehát magát a bionikát mit képzeljünk el alatta?
Hát ez a biológia és az információs technológiai szavaknak az összevonásából.
Inkább vagy biológus, vagy inkább vagy információtechnikus?
Én személy szerint inkább vagyok informatikus.
Informatikus, igen.
Ez ráadásul most ezen a területen doktorálok, tehát én inkább az informatikai tudományok irányába mozdultam el, de vannak olyanok, akik szintén ezt a szakot végezték, és inkább vagy teljesen a biológia felé mozdulnak el, és mindenféle enzimekkel foglalkoznak, meg genetikai kutatásokkal, tehát azért egy elég szerteágazó tudományterületről van szó. Bár, bocsánat, van egy másik mesterszak is, ami kifejezetten ebbe az irányba halad, mert az alapszak volt a molekuláris bionika, ami én úgy tudom, hogy Európában majdnem, hogy egyedülálló, tehát amikor én kezdtem, akkor még csak Angliában volt ugyanilyen, hogy alapszakon is egy multidisziplináris szakként tanítják ezt, hogy biológia és a információs és informatikai és műszaki tudományok közötti határterületet már alapszaktól kezdve elkezdenek tanítani. Ez úgy tudom, hogy akkor, amikor én kezdtem, még csak egy helyen volt Európában, és ilyen formában egyedülálló volt.
És mondjuk el, hogy hol van ez az egy hely, vagy hol volt akkor ez az egy hely?
Ahol én tanultam, igen, ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Értem, tehát akkor...
Információs technológiák.
Értem, Magyarországon, Budapesten, ugye?
Igen, igen.
Értem. Továbbra is ugye Magyarországon vagy aktív.
Igen.
Hol?
A STAKI-ban, ez a Számítás Technikai és Automatizálási Kutatóintézet.
Ezt, hogyha úgy fordítom le magam előtt film élményeimből, táplálkozva, tehát a Terminátorban van egy ilyen nagyon magas szinten, egy ilyen high-tech berendezett laboratórium, ahol életet lehelnek egy mechanikus, először egy kézbe, aztán ebből fölépítenek egy kiborgot, vagy pedig egy organizmus, ami úgy viselkedik, mint egy élő rendszer.
Hát én örülnék, ha ilyen lenne, de nálunk meg
tehát, hogy jelenleg még nem ilyen.
Még ne, van olyan hely is, ahol hát nem teljesen ilyen, de már közelít
e felé. De tényleg, tehát e felé közelít a tudomány? És e felé is közelít?
Jó, most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valakik bemennek és összelegóznak egy élő embert, de hogy már milyen szintű protézisek vannak, és hogy azok mire képesek, az lélegzetelállító. Persze ebben hatalmas munka van, meg sok-sok éven át dolgoznak azon, hogy egy ilyet kifejlesztenek, és sok-sok kutató, úgyhogy meg rengeteg olyan alkatrészt, meg technológiát használnak, amik külföldről importálnak, tehát ezért ez nem egy legózás, mert amíg egy ilyen protézist lefejlesztenek, az egy hatalmas, nagy mennyiségű időt vesz, és energiát.
Tehát gondolom időt is, meg emberanyagot is, meg ugye? Tudást. Tehát, hogy gondolom, ma már tehát valamiféle egyéni megoldások, mind amit ismerünk a történelemből, hogy egy kutató, egy feltaláló, egy csillagász maga valamit kifejlesztett, előállított, talán ez már megszűnt, ugye ennek a lehetősége? Tehát minden valamiféle csapatba történik.
Igen, én nem gondolom, hogy ma már egy polihisztor egymaga tudna komoly eredményeket elérni csak egy ilyen garázslaborba, bár erre is vannak példák, de azért,
talán nem a te szakmátokból,
igen, meg nem ebben a szakmában.
Értem. Azt tudjuk, hogy Magyarországon, Budapesten vagy aktív jelenleg. Azt még nem említettük, hogy Dunaszerdahelyről indultál. Meg lehet azt határozni, hogy egy dunaszerdahelyi fiatalember mikor kap egy olyan impulzust, vagy mi az a motiváció, ami az infobionika felé viszi a további útját, vagy a te konkrét esetedben hogy történt ez?
Hát nekem már nagyon korán szerintem az egy komoly motiváló tényező volt, hogy én már így kamerákkal már nagyon korán elkezdtem. Például, amikor édesapám a TV Productnál volt programozó, akkor már ott ilyen kis kamerákat, amiket árultak, én már elkezdtem a számítógéphez csatlakoztatni, és azzal elkezdtem szórakozni, felvenni magamat, meg minden más, meg legókat, és szerintem már ez is nagy hatással volt rám, hogy a kameráknak a számítógépes vezérlésével foglalkozzak meg magukkal a kamerákkal.
Hány éves voltál akkor?
Hú, Szerintem ez már 12 éves koromban is.
Értem.
Már lehet.
Tehát akkor még nem tudtad a konkrét irányt, de tudtad körülbelül a területet, ami érdekel.
Igen, akkor már kialakult egy érdeklődés.
Értem. Hogy fejlődött, vagy volt-e fejlődési lehetőséged, tehát mondjuk úgy a saját aktivitáson kívül az iskolába? Tehát, hogy föl van-e készülve arra az iskola rendszer, például mondjuk a te tapasztalatod alapján, hogy már egy ilyen 10-12 éves korban az ilyen mondjuk egy speciálisabb érdeklődést is föl tudja karolni? Tehát voltak ezzel kapcsolatos valamiféle pozitív tapasztalataid az iskolába?
Voltak pozitív tapasztalatok, most nem konkrétan ezzel kapcsolatban, ilyen kamerás érdeklődés, szerintem erre nincs felkészülve az iskola, mert nincs megfelelő technológia se hozzá, meg nem tudom, talán nincs elég pénz, de voltak szakkörök, ahol mikroszkópokkal foglalkoztunk, meg olyan dolgokkal, amik szintén érdekes természettudományos érdeklődésű emberek számára nagyon érdekes mérésekkel, vagy tehát, hogy a optika hogy működik, meg miket láthatunk akár egy ilyen vízből, bármilyen tocsából kivett vízben.
Értem. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy valamiféle, még hogyha valami nagyon gyenge, alapszintű, de támogatást adott az iskola? Tehát most Igen. Nem is konkrétan a te saját iskoládra gondolok, hanem maga a rendszer.
Igen, szerintem próbálkozik a rendszer is, meg az iskolák is, nyilván kis pénzben, meg kevés erőforrásban nehéz megoldani.
Már másodszor említed ugye a pénzfogalmát, és gondolom azért az a kép, amit az elején megpróbáltunk fölvállalni, egy ilyen csúcstechnológiás high-tech megoldásnak a föntartása, vagy magának az elképzelése is, ugye előbb-utóbb anyagi föltételekbe, vagy pedig anyagi nehézségekbe ütközik.
Igen.
Tehát, hogy ez egy drága tudomány, ugye?
Igen, eléggé drága, ez a sztakiba is egy probléma. Én egyébként magam nem a robotkarok területén dolgozok, de azt tudom, hogy például ezzel a sztakiba is, meg az egyetememben is egy kevésbé, tehát azért kevésbé vizsgált terület, mert egyszerűen nem rendelkeznek rá elég erőforrással, hogy ezt
az erőforrás az a pénznek a udvariasabb kifejezése, ugye?
Hát nagy, igen, mert ha más erőforrásról is van szó, az is közvetetten a pénzhez
kivéve talán a humán erőforrást, ugye?
Kivéve talán, igen, a humán erőforrás, de még ő mögöttük is az áll, hogy van-e megfelelő mennyiségű pénz a képzésükre, meg a különböző helyekre való eljutatásukra, ahol tanulhatnak.
Értem. Azt, akit említetted szintén többször. Nem tudom, most a beszélgetés során már említettük, magyaráztuk, hogy azt, aki minek a rövidítése?
Igen.
Mondjuk el azért még egyszer. Tehát a számítástechnikai és...
Automatizálási kutatóintézet.
Igen, nagyon jól hangzik. Van a másik, ugye Magyarországon a KFKI, amit szintén igen, ilyen magas szintű helynek.
Az a központi fizikai kutatóintézet.
Ott szintén van személyes tapasztalatod?
Igen, ott... Hát egy év, másfél évig dolgoztam, de ott ilyen szakmai gyakorlatot csináltam, és ott ilyen bioszenzorokat próbáltunk fejleszteni, amelyek hát ilyen kettős rétegek közötti kétdimenziós elektrongáz.
Próbáljuk az első gondolatot csak lefordítani érthetőre. Tehát, hogy mit szeretetek volna elérni? Mi lett volna a cél?
Igazából azt szerettük volna elérni, hogy elektromos tulajdonságai alapján bizonyos anyagokat tudjunk érzékelni, amik kitapadtak a szenzor felületére.
Aha, értem. Tehát, hogy az elektromos tulajdonságai alapján ismerjen föl, vagy pedig analizáljon valamilyen dolgokat, ugye?
Valami. Igen, igen.
Értem. A már, tehát, hogy a konkrétan a napjainkra visszatérve, mi az most konkrétan, amivel foglalkozol?
Most éppen, amivel elsősorban foglalkozok, a csecsemők, ami a kutatásom és ami a doktorimnak a témája, az csecsemők érintésmentes monitorozása, tehát kamerákat használunk, kapcsolatban állunk a Semmelweis Orvosi Egyetemmel, és hozzájuk szoktunk, a PIC osztályokra szoktunk kimenni.
Mit jelent, hogy PIC osztály?
Ebbe a premature infant.
Aha, tehát egy angol kifejezés szörös rövidítése.
Igen, tehát igazából koraszülött csecsemőkről van szó, de azért jól hangzik, hogy PIC, mint pici.
Aha, értem.
Tehát, de igazából ez egy angol kifejezést takar, és ott kamerákkal veszük fel a csecsemőket, és a kamera képből mesterséges intelligenciával mozgásokat, légzést és pulzust is ki tudjuk nyerni.
Tehát akkor nem az a kamerás megfigyelés, hogy van a konyhában egy monitor, ahol a szülők például tudják látni, vagy megnézhetik, hogy a gyermekük mit csinál a kis ágyba, ugye? Ennél talán több.
Nem, ennél több, de ez is...
Ebből indult ki.
Igen, ebből indult ki, de most már azért szeretnénk a légzés, pulzus alapján mondjuk azt is megmondani, hogy mennyit alszanak a csecsemők, ami, hogyha erre képesek vagyunk, és ebben vannak is egyéb cikkek, tehát a nemzetközi irodalomban azért ezzel sokkal foglalkoznak, kínaiak is, meg Norvégiában is vannak, vagyis északi országokban is kutatások, és úgy látszik, hogy meg lehet azt is állapítani, hogy mennyit alszanak a csecsemők egy bizonyos pontossággal, ami az orvosok számára egy elég fontos információ lehet, hogy milyen protokollokat hogyan kell módosítaniuk, mert a csecsemők megfelelő, az agyuknak a megfelelő fejlődéséhez megfelelő mennyiséget kell aludniuk, és azért egy ilyen osztály, rengeteg fény, hangjelzés, aha, folyamatos mozgás.
Tehát, hogy akkor nem kell folyamatosan emberi erőnek ellenőrizni azt a csecsemőt, ugye? Tehát, hogy épp alszik-e, mit csinál. Igen. Sőt, hogyha jól vettem ki a szavaidból, akkor tehát a kamerán keresztül egy mesterséges intelligencia ki tudja a szerzett információkba értékelni azt, hogy milyen lehet a pulzus, milyen lehet a légzése?
Igen. Ez a légzésnél most akár az inkubátorban egy új szenzort is jelenthet, vagy egy inkubátorgyártóval és a Medicorral is kapcsolatban állunk, és ők gondolkodnak rajta, hogy ezt beépítik, hogy kameras módon mérjék, vagy kamera alapon mérjék a légzést, mivel a légzést jelenleg EKG-val szokták mérni, ami azért egy kicsit problémás, ott föl kell helyezni a
érzékelőket, ugye?
Áram megy bele a csecsemőbe, ezt nem szokták említeni a szülőknek, de igen, ott az átvezetett áramot mérik, vagy az alapján mérik a légzést, és hát ott a bőrét is felsérzheti.
Nem kimondottan csecsemőbarát megoldás. Nem,
hát azért vannak csecsemő EKG-k, ami kifejezetten erre lettek kifejlesztve, de azért zavaró lehet a szülők számára is stresszes, az orvosok számára is zavaró a sok vezeték. Ezért a pulzus méréséhez az egy darab pulzoximéter, amit mondjuk a lábára, mert ugye mi az ujjunkra szoktuk felhúzni, de azért ők neki kicsebbek a koraszülött csecsemők, és ő nekik általában a lábukra szokták.
Vagy értem. Tehát ahol meg tudja ugye kapaszkodni, meg tudja tartani. Ádám, kérlek, te ebben a folyamatban, amit most ilyen szépen részletesen és nagyon érthetően leírtál, te hol veszel részt? Tehát te konkrétan a te feladatod micsoda?
Hát én ezeknek a mesterséges intelligenciás rendszereknek a tervezésében, az implementációban, tehát konkrétan leprogramozom őket, és be is tanítom, és mivel mi azért nem vagyunk eleresztve emberállományban, ezért néha én is kimegyek, felveszünk adatokat, azért most részt vettem a monitorral való kommunikációban is, mert vannak ott orvosi monitorok, amik már mérik ezeket a pulzust és a légzést, és ha mi olyan rendszert akarunk létrehozni, ami legalább azt tudja, amit a Philipsnek a monitorait, akkor szükségünk van, hogy ők mit mértek, úgyhogy most ezzel a monitorral is kommunikálunk, és elkérjük az adatokat.
Tehát a konkurenciát is figyelitek. Igen. Azért, ugye? Értem, tehát mindenféle figyelés történik akkor a munka során.
Igen, ez a referencia adat.
Ádám, kérlek, hogy visszatérjünk a kezdeti szakaszhoz. Tehát maga az, hogy amit említettél az iskoláskorodban, az általános iskolában volt, ugye, amikor elkezdődtek ezek az első lépéseid, aztán gondolom középiskolában csak megerősödött, de maga konkrétan a szak, hogy te infobionikával szeretnél foglalkozni, az mikor konkretizálódott, és ami talán egy kicsit jobban érdekel, hogy mi alapján?
Hát ez úgy a második vagy harmadik évében a gimnáziumnak egyébként elég egyszerűen történt, mert engem érdekelt a biológia, érdekelt a matematika,
és nem
tudtam
választani a kettő-három között, ugye?
Hát gyakorlatilag ezt beírtam a Google-be, és ezt a szakot dobta ki, ami abból ezt...
Tehát a Google alapján ül velem most itt szemben egy infobionikus?
Hát gyakorlatilag azért utána néztem. És
ez az életrajzodban nagyon jól fog mutatni, nem? Tehát, hogy már a választást is a igen. számítástechnikára bíztad.
Igen. Hát igen, onnan indult, és aztán amikor elolvastam, hogy mivel foglalkozik ez a terület, nagyon megfogott, és nagyon motivált tettem, hogy ide menjek, úgyhogy őket írtam be első helyre.
A beszélgetésünk elején mondtad, hogy, tehát, hogy ennek egy meleg ágya, ugye Budapesten is van, hogyha mondhatom. Szóba jött esetleg más földrajzi szélesség, tehát hogy máshol jelentkez, mint Budapest?
Hát igen, én nagyon szerettem volna Angliába is menni, mert még ott volt ilyenre lehetőség, de hát akkoriban még egy kicsit tartottam tőle, hogy angolul élni, és folyamatosan úgy beszélni, nem tudom, hogy mennyi volt akkoriban az angol tudásom a mostanihoz viszonyítva, de azért szerintem most már sokkal erősebb, és hát azért ez egy félelmetes dolog volt, úgyhogy örültem neki, hogy volt lehetőség otthon legalábbis az első években magyarul tanulni, mert ott is voltak angol fél évek.
De gondolom mára ugye a tudomány, tehát annyira internacionalizálódott, nemzetközivé vált, hogy az angol szinte alapkövetelmény.
Igen.
Legalábbis azon a szinten, ahol elképzelésem szerint te és a kollégáid mozoghatnak.
Ez teljesen így van. Maximum azon lehet gondolkodni, hogy ki milyen, nem tudom, kiejtése. Tehát leginkább ilyen, van egy ilyen nemzetközi angol, amit minden tudós beszél, vagy minden kutató, és egy bizonyos szinten, és mindenki azon kommunikál. Tehát aki amúgy nem egy olyan nagyon magas szintet, akik angol tanárok, vagy angollal foglalkoznak, azok magasabb szinten szoktak néha beszélni.
De a szakmátokon belül viszont nagyon mély a tudásatok,
persze
az, nem?
Igen, de
az angol tudás.
És azért én nem akarok minősíteni a szakmámat, tehát rengeteg ember van ott, aki hihetetlen magas szinten beszél angolul, csak azt mondom, hogy az a szint, amin már kommunikálni kell, az nem egy olyan hihetetlenül magas, de ha aki ezt a szintet nem éri el, az nem tud egyszerűen labdába rúgni ebben a szakmában.
Csak hogy egy kicsit a margóra megjegyezzük, tehát eltérjek a témától. Tehát elképzelhető az, hogy valaki például mondjuk a nyelvet nem tudja megtanulni, de magába a szakmába, tehát az infobionikába viszont magasak a képességei?
Hát nehezen.
Tehát ez talán elméletileg se, ugye képzelhető?
Talán elméletileg se. Hát a legújabb kutatásokhoz így nem fér hozzá. Nem
kizárja
tudom.
Magát igen. Az ember, ugye? Így igen. A folyamatból.
Hát hogyha nagyon jó matematikus, akkor nyilván valahol az alapjainál nem tudom elképzelni most. Most nem tudom elképzelni.
Értem. Tehát ez egy teljesen természetes dolognak kell, hogy legyen, ugye? Az idegen nyelvtudás.
Igen, igen.
Értem. Említetted a beszélgetés során, hogy doktorandusz vagy, ugye? Tehát a doktori disszertációdra készülsz. Ez gondolom egy nem csak tudományos életedben, hanem magában az egész életedben egy jelentős mérföldkő lesz. Utána melyik irányt preferálod inkább? Tehát a kutatást, mondjuk úgy a tudossá válást, vagy pedig akár kipróbálnád magad valamilyen mondjuk úgy gyakorlati applikált környezetbe, ahol sokkal közvetlenebbű van, vagy talán gyorsabban van az ember, tud kapcsolatba kerülni a való élettel. Mi leszel, ha doktor leszel?
Igen.
Itt tenném fel a kérdést.
Hát most éppen úgy alakult, hogy mindkettőben elkezdtem mozogni, és hogyha megvan a doktori, akkor én ezt egy ideig még szeretném folytatni.
Tehát azt, amit most csinálsz,
igen,
ugye?
Igen, hogy felmérjem, illetve azt is, hogy ezzel párhuzamosan vállalkozásba is belekezdtem. Ez talán nem a legjobb erőelosztás, de...
Belekezdtél, tehát már jelenleg vállalkozol az infobionikában?
Nem az infobionikában, de azzal valamilyen módon...
Értem.
Hát közvetettem határos területeken. És hát egyelőre szeretném felmérni, tehát olyan hatalmas területről van szó, meg annyi lehetőségre, hogy szeretném felmérni, hogy, hogy mi, milyen irányban, meddig tudok eljutni, és azt szeretném feladni, amit most kutatást elkezdtünk, úgyhogy még, még egy-két évig én ezt párhuzamosan szeretném csinálni.
Értem, értem. És hogy érzed, tehát, hogy, hogy a kapacitásaidnak most a túlnyomó részét már lekötik az elfoglaltságaid, vagy pedig vannak még szabad kapacitásaid, amit meg tudsz tölteni ilyen új vonalakkal?
Nem, igazából úgy érzem, hogy most már teljesen lekötötték a kapacitásaimat.
Ádám, azt megkérdezhetem, hány éves vagy?
Igen, 29.
29 éves vagy, tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk úgy kerekítve, tehát 30 évesen ekkora hát tudásanyaggal, meg most már gyakorlati tapasztalattal is ugye kezdesz bele azokba az aktivitásokba, amit előbb mondtunk. A környékről, tehát az indulásod környékről, most beszélünk Dunaszerdahely és tágabb régiójából, mennyire ismert maga a szak? Tehát, hogy tehát inkább csak ez a te saját elhivatottságodnak volt az eredménye, hogy infobionikus lettél, vagy, vagy kapásból tudnál még mondani két-három mondjuk dél-szlovákiai kollégát?
Nem, de arról tudok, hogy például Boráros Márton barátom gondolkodott rajta, hogy oda megy, de végül is inkább Prágába ment.
Értem. Őszintén, tehát veled egy év folyamba járt, vagy iskolába jártatok együtt, vagy
nem,
inkább csak barátság volt
inkább
köztetek?
Csak barátság volt köztünk, mi a Dunákból ismerjük egymást, a táncegyüttesből.
Te táncoltál Dunákba?
Igen.
Látod, és erről még nem is beszéltünk. Hát azt ugye mindenképpen megemlíthetjük, hogy édesanyád az ismert mondjuk úgy táncpedagógus, vagy tánctanár, vagy táncos, ugye Volner Nagy Melinda, édesapád pedig informatikus, de mellette, vagy hát mondjuk úgy inkább elsősorban ugye néprajzos, muzeológus, a Csallóközi Múzeumnak az igazgató, és mellette még ráadásul az informatikában is ugye otthon van, gondolom a gének talán így családi vonalon is öröklődtek. Kérdezem én ezt egy infobionikustól.
Igen, mert megint már elég korán elkezdte tanítani ezt a területet, tehát már hát igen, mondhatom, hogy én már az általános iskola elején is már elkezdtem programozással foglalkozni.
Tehát az
nagyon alacsony
iskola szinten. Elején?
Igen. Nagyon alacsony szinten. Nem, mondjuk olyan negyedikes koromban.
Hát negyedikes korodban, tehát ahogy nálunk mondják, alapiskola negyedikbe, te már programoztál?
Igen, most nem azt kell elképzelni, hogy hatalmas dolgokat, de gombokat feltettem, azok megnyomtam, valamit csináltak.
Most arra gondolok, hogy vajon nem hathat-e ez esetleg riasztólag, például mondjuk rám, vagy a hozzám hasonló fölkészültségű laikusokra, hogyha az ember például mondjuk nem tudja azt mondani, hogy korai általános iskolás korába már programozással foglalkozott, akkor eleve elzárja magát egy ilyen jellegű pályának a perspektívájától? Tehát szükséges ahhoz hozzá tapasztalatot, szerint nem is csak a saját tapasztalat, hanem általában, hogy az ember már csoda gyerek legyen?
Nem. Erre határozottan azt mondom, hogy nem, ez inkább motivációt jelent meg. Hát azért az nem rossz, hogy már látott ilyen az ember, amikor foglalkozik vele, de amikor én az egyetemre mentem, akkor kifejezetten az volt a programozást tanító előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek az álláspontja, hogy az, hogyha valaki idejön és tud programozni, az néha nagyon rossz, mert ha valamit rosszul tanult meg, vagy nem, tehát ez most nem feltétlenül kifejezetten rosszul, hanem nem úgy, ahogy nem professzionálisan, akkor ők nem tudják megfelelően átadni, mert ebből lesz egy konfliktus benne, hogy most melyik a...
Igen. Tehát ezt mondják ugye a zenetanárok is, hogyha valaki úgy jelentkezik konzervatóriumba, hogy rossz az új tartása, akkor...
Igen, akkor nagyon nehéz átnevelni a jóra.
Értem. Ha már említettük ilyen sokszor az iskolát, illetve most a tanítást is, aztán tudod képzelni, hogy ezt a tudást, amit magadba szívsz, vagy továbbfejlesztesz akár magadba, hogy ott tanárként is átad?
Igen, és egyébként az egyetemen én tanítok is neurális hálózatokat, ezek ilyen kis tanuló algoritmusok, tanuló számítógépes programok.
Neurális hálózatok. De igen. Hogyha most így, ugye most kiindulok abból, amit eddig mondtunk, akkor ez nem az emberi neurális hálózatok, hanem a gép által előállított valamilyen mesterséges ideghálózatok?
Igen. Hát ez egy modellje az emberi neuronnak, igen, ami ott a neurális hálózatokban lévő neuron. Alapvetően úgy indult el, hogy bizonyos kutatók, akik informatikával is foglalkoztak, próbálták modellezni, matematikailag modellezni, hogy működik egy neuron, és ebből...
Neuron az idegsejt, ugye?
Igen, igen, az idegsejt, amik agyunkban is például működnek, és ezeket modellezve matematikailag létrehoztak olyan algoritmusokat, olyan számítógépes programokat, amik úgy tanulnak, ahogy a mi idegrendszerünk.
Tehát, mint hogyha lemásolnák az emberi idegrendszert, ugye? Tehát igen. A működésükkel.
Igen.
Aztán... Ebből, igen, mondd.
Ja, bocsánat, csak persze, aztán a retina működéséből is újabb módszereket. Tehát sok, ez az infobionikának egyik nagy pillére, hogy megfigyelik a biológiai rendszereket, és ebből vesznek ötleteket. Hogy
értem, ugyan. Tehát a természet adja ugye azt, amit most rossz kifejezésem mondom, másolni kellene, vagy pedig elő kéne állítani mesterséges módon, ugye?
Igen, pontosan.
Értem. Ádám, ami ilyenkor fölmerül az emberbe, megint csak azt mondom, hogy például bennem, vagy egy laikus hallgatóba, hogy el tudod-e képzelni tudósként, kutatóként azt a pillanatot, amikor ezek a hálózatok, például mondjuk egy mesterségesen előállított idegsejt hálózat öntudatra ébred, vagy ez soha nem fog elkövetkezni? Tehát, hogy a gépember az megvalósulhat a teljes valójába, nem csak programozottan.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt, amivel én foglalkozok, azok ennek csak apró elemei, ami egy ilyen öntudatra.
De hát lássuk be, hogy mondjuk óriási rádiuszú körben állod, ennél nagyobb szakértői Dunaszerdai környékén nincs. Tehát téged kell, hogy megkérdezzelek.
Hát köszönöm. Remélem, hogy ez így van, de az is lehetséges, hogy van itt valaki.
Akkor
még
mondjuk az egyik legjobb. Igen.
Hát én, ahogy én gondolom, ebből lehetséges, tehát megtörténhet ez, hogy ami, azért is nehéz kérdés, mert a mi fogalmaink szerint a tudatra ébredés az nem biztos, hogy teljesen ugyanúgy működik egy mesterséges intelligenciánál. Például ez egy nagyon gyakori sci-fi filmekben ez az elképzelés, hogy majd fellázadnak, de ő beléjük nem programozta az evolúció, a szabadságnak ilyen fajta szeretetét, tehát hogy lehet, hogy ők még örömet is éreznek azért, hogy segítenek. De ez nem azt jelenti, hogy nem történhetnek olyan hibák, tehát ebből az elképzelésből én mindig úgy azon az állásponton voltam, hogy nem fog olyan jellegű öntudatra ébredés történni, mint a Terminátorban, de azért vannak itt nagy kutatók, akik mondták, hogy lehetnek itt ilyen logikai hurkok, vagy olyan esetek, amely esetekben valamilyen fajta öntudatra ébredés.
Tehát még hogyha valami részleges reakcióról is van szó, vagy hasonló, ugye?
Például itt hallottam egy ilyen, ez talán egy ilyen laikusoknak származó analógia, hogyha beprogramozunk egy mesterséges intelligenciát, hogy bélyeget gyűjtsön, és azt mondjuk neki, hogy ez az elsődleges feladata, és ez az egyetlen mérőszám, aminek meg kell felelnie, hogy minél több bélyeget gyűjtsön, maximalizálja a bélyegeknek a számát. Hát először össze fogja gyűjteni a Földön lévő összes bélyeget, ami lehetséges, majd utána rájön, hogy az emberek csinálják a bélyegeket, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy akkor az embereket rabszolgasorba kell taszítani, hogy a bélyegeket gyűjtsék, vagyis nem gyűjtsék, készítsék.
Ez egy régi kereskedői felfogás, tehát, hogy ha pénzre van szüksége, legjobb, ha pénznyomdát szerzem.
És utána az emberek számát kell növelni, hogy több bélyeget tudnak készíteni, úgyhogy lehet, hogy bolygókat fog gyarmatosítani, hogy emberek, hogy
csak ebből az egy parancsból, legyen, hogy bélyeget gyűjtsön, ugye?
Igen. Tehát,
minden jobban meg akar felelni ennek.
Hogyha ez az egyetlen motiváló tényezője, de mögé teszünk egy hihetetlen, tehát egy olyan intellektuális, vagy bármilyen mértékű erőforrást, amit ehhez fel tud használni, hát akkor ilyen forgatókönyvek akár is elképzelhetőek, bár ez a sci-fi kategóriája, de
lássuk be, még csak 2023 van.
Igen,
hogy és, gondolom, itt nálatok a fejlődés az óriási mértékű. Nem?
Igen, és hihetetlen dolgokra képes a mesterséges intelligencia, olyan téren is mondjuk, amiben nem hittük volna, mondjuk kreativitás terén. Másképpen kreatív, de olyan akár műalkotásokat tud készíteni, amelyekről nem biztos, hogyha elétennéd egy embernek, meg tudná mondani, hogy ezt nem egy ember festette. Vagy.
Értem. Tehát, hogy mert jelenleg is olyan nagyok a mondjuk úgy hasonlósága, vagy a közeliségek, ugye?
Igen, de igazából ezek a fajta készségek, amik mondjuk számunkra egy hihetetlenül komplex dolog, mondjuk, hogy jó, kinek hogyan, de mondjuk számunkra valószínűleg komplex dolog, hogy megoldjunk egy differenciál egyenletrendszert, az mondjuk számára egy nagyon gyors dolog, igen.
Mondjuk. Ádám, hát ezzel a, hogy is mondjam, a mesterséges intelligencia gyakorlati felhasználása más módokon, mint amit a jelenlegi szakmáddal kapcsolatban mondta, ezzel egy újabb beszélgetésnek a témáját nyitottad meg. Attól tartok, hogy mai beszélgetésünkben túl sokat, bármennyire is érdekes, erről már nem tudunk beszélni, de nagy szeretettel hívlak meg egy folytatásra. Mikor lesz a doktori vizsgád?
Hát ez még kérdéses, hogy mikor hívják össze a bizottságot, de a következő fél év folyamán.
Hát akkor addig nem fogjuk a drága idődet rabolni, de utána nagyon szívesen látunk itt ismét a Ma Hét Média Családadás Idő podcastjába, ahol ismételten köszönöm, hogy ma is eljöttél. Nagy Ádámot hallottuk, infobionikust, jól mondtam, ugye?
Igen.
Infobionikust. És köszönöm a hallgatóinknak, hogy velünk tartottak ebbe a általam legalábbis nagyon érdekesnek tűnő, érdekesnek ítélhető beszélgetésbe. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.